Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, azokat is, akik itt vannak, és azok is, akik az online térben vannak jelen. És a mai alkalommal, ahogy Zoli is mondta, a bálványimádás kapcsán néhány gondolatot szeretnék megosztani, és majd a következő alkalommal folytatni. A mai alkalommal egy ilyen áttekintést szeretnék egy történet kapcsán bemutatni, és aztán majd a jövő alkalommal megnézzük a Biblia egy átfogó tanítását ezzel kapcsolatban. Nyissuk is ki Bibliánkat! A Bírák könyvénél és a 17. fejezetet fogjuk elolvasni és tanulmányozni a mai alkalommal, mind a 13 versét. Tehát Bírák könyve 17. fejezet, első 13 verse. Volt egy Efraim hegyvidékéről való Miká nevű férfi. Ez azt mondta egyszer az anyjának, azaz 1100 ezüst, amelyet elvettek tőled, és amely miatt átkozódtál fülem hallatára, íme az az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondta, áldjon meg az úr fiam. És ő visszaadta az 1100 ezüstöt az anyjának, aki ekkor ezt mondta, teljesen oda szentelem az úrnak, a fiamért, hogy egy faragott és öntött bálványszobrot készítsenek belőle. Most azért visszaadom azt neked. De ő megint átadta a pénzt az anyjának. Az anyja elvett belőle 200 ezüstöt, és odaadta az ötvösnek, és az készített belőle egy faragott és öntött bálványt. Ez azután Mika házába került. Ennek a férfinak, Mikának volt egy házi temploma, ahol efódot és házi bálványt készített. Fölszentelt az egyik fiát, és ő lett a papja. Abban az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt cselekedte, ami jónak tűnt a maga szemében. Volt egy ifjú lévita a júdeai Betlehemből, Júda nemzetségéből, aki ott élt jövevényként. Ez az ember elment a júdeai Betlehem városából, hogy ott telepedjen le, ahol majd alkalmas helyet talál. Így jutott el vándorlás közben Efraim hegyvidékére, Miká házához. Mika azt kérdezte tőle, honnan jössz? Ő pedig így felelt. Lévita vagyok, a júdeai Betlehemből, és járok, kelek, míg alkalmas helyet nem találok valahol. Mika ezt mondta neki, maradj nálam, és légy nekem atyám és papom. Én pedig esztendőként 10 ezüstöt, egy rend ruhát és eledelt adok neked. És a lévita elszegődött. Tetszett neki, hogy ott maradjon annál a férfinál, az pedig úgy tekintette őt, mint a saját fiát. Mika tisztébe avatta lévitát, és így az ifjú papjává lett, és a házánál maradt. Mika ezt mondta, most már tudom, hogy jót tesz majd velem az úr, mert egy lévita lett a papom. Nagyon érdekes és megrázó ez a történet annak kapcsán, hogy amikor a elmúlt időszakban, általában mindig imádkozok a szolgálatokért, és mindig azt kérdezem az Úrtól, hogy Uram, mi az, ami aktuális, mi az, ami friss, mi az, ami most szüksége van a te népednek, nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem esetleg akik úgy hallgatnak, hogy csak úgy belekapcsolódnak, esetleg számukra is van-e benne üzenet, és akkor az Úr felhívta a figyelmet arra, hogy az utolsó időkkel kapcsolatban, amit elég sokat is tanulmányoztam, és sok szó is volt róla az elmúlt időszakban, felhívta a figyelmemet egy nagyon veszélyes és egy lappangó dologra, és hogy elkezdtem megnézni az utolsó időkről szóló kijelentéseket, láttam, hogy nagyon sok rejtett dolog van még itt, amire oda kell figyelni, és az egyik ilyen szó, ami visszhangzott bennem és feljött bennem, ez pedig a bálványimádás. Mégpedig annak kapcsán, hogy az utolsó időkben az Antikrisztusnak, ahogy nagyon sok részen keresztül fejtegettem, hogy milyen tervei, céljai, módszerei vannak, azt lehet látni, hogy a hamis babiloni rendszer kialakításához, a kereszténység megtévesztése ezen az utolsó időkben lesz. Az egyik legalattalmosabb trükkje, amit végre fog hajtani, ez pedig a bálványimádás lesz. És nyilvánvalóan első körben nem a nyílt bálványimádás lesz, hogy otthon mindenki felállít egy szobrot, itt most protestáns vonalról beszélek természetesen, csak azelőtt hajbókolunk, vagy éppen egy buddha szobrunk van, vagy bármilyen ilyen dolog, hanem az alattomosan beépülő, a mindennapi életünk részévé váló, úgymond kis mindennapi bálványaink, amelyről nem veszünk tudomást, nem figyelünk rá, és szép lassan eltorzítja az életünket, eltorzítja az értékrendünket, és eltávolít az Úrral való közösségtől. És azt is láttam az igében, hogy a Bírák kora egy olyan időszak az Izraelnek az életében, amely számtalan tanulságul szolgálhat számunkra. Sámson kapcsán is beszéltem már néhány dologról, Rút könyve kapcsán is utaltam már néhány dologra, és itt különösen a 17. fejezet az, illetve nagyon szorosan hozzáfüggő 18. fejezet, a dán törzsnek a vándorlása egy klasszikus előképét mutatja be annak, hogy hogyan fog az utolsó időkben az antikrisztusi rendszer felépülni, kiépülni, és ennek az első lépés az lesz, hogy a hitehagyott keresztények, az megtéveített keresztények hogyan fognak majd kiszolgálni egy bálványimádó rendszert, majd ez hogyan fog beletorkolni a végidőknek egy olyan szintű bálványimádásába, ami megdöbbentő, ha megnézzük a Jelenések könyvét, ugyanis azt látjuk, hogy a nagyon felvilágosult világ, a rengeteg tudással, ismerettel, információval rendelkező világ, a technikát csodáló, a különböző tudományos dolgokat imádó világ, abban odáig fog lesüllyedni a Jelenések könyve szerint, hogy nyíltan démonokat fognak imádni. Különböző fából, kőből, fémből készült kis házi isteneik, házi szobraik lesznek, és ez teljesen bevett szokás lesz majd, pontosan nem tudjuk mikor, de a végidőkben egyértelmű kijelentés van arról, hogy ez a nagy vallási rendszer, ami létre fog jönni, ez majd a házi istentiszteletekben, akik kis házi kis otthoni rendszerekben, amit itt Mikánál is látunk, ez majd szépen fel fog épülni, és ki fog alakulni. Nézzünk meg néhány alapigazságot a bírák korával kapcsolatban, ami szerintem elég érdekes és elég fontos is lehet, hogy lássuk egy picit az összefüggéseket. Az első dolog, a bírák korának négy kulcs jellemzője van. Az első, hogy vallási és kulturális szinkretizmus istennépe körében megerősödött, egyes törzsek már nem Jahvét imádták. Vagyis a letelepedett izraeli törzsek szépen összekeveredtek a kánaánitákkal, és elkezdtek elvilágiasodni, elkezdték a környező népeknek a szokásait átvenni, és elkezdtek hozzájuk igazodni. Izraelnek a Istentől nyert elhívása az lett volna az eredeti verzió szerint, hogy ők papok királysága lesznek, szent nép lesznek, ezt veszi majd át a új szövetség bizonyos értelemben szellemi módon, nem fizikális módon. 1000 éves királyságban láttuk, hogy Izrael visszatér majd ehhez a beteljesedéshez. És ahelyett, hogy ők lettek volna hatással a kánaáni népekre, a kánaáni törzsekre, ahhoz képest ők kerültek az ő befolyásaik és az ő igézeteik alá. Tehát ez volt az első probléma, és néhány törzsnél láthatjuk a bírák könyvében, hogy már megjelennek a Asera, Baál és a különböző kánaánita isteneknek a tisztelete, és már nem csak kizárólag Isten tisztelete, az egy igaz Isten, Jahvénak a tisztelete van a középpontban. A második nagyon szintén fontos dolog, nem foglalták el a kijelölt területeket a törzsek, és együttélés alakult ki a kánaáni népekkel, ez táptalaja a bálványimádásnak, a megtűrt és ki nem írtott dolgoknak. Vagyis Isten minden egyes törzsnek megadta, hogy melyik az a terület, hogy tólig kell elfoglalnia, mi az, amit nekik odaígért, cserébe fel kellett számolni a kánaáni vallásgyakorlatot, és el kellett foglalni minden egyes olyan területet, amelyet Isten nekik ígért, és azt látjuk Józsué könyvében is, és a Bírák könyvében is, hogy bizony jó pár olyan terület maradt Izrael testében, Izrael területében, amelyet nem tudtak birtokukba venni, és a 18. fejezet tragédiája is az lesz Dán törzsének a vándorlása, hogy Dán törzse nem bírt a filiszteusokkal, nem bírt az emoreusokkal, és elhagyják az Istentől kirendelt helyüket, teljesen egy másik területre vonulnak át északra, egészen a mai Izraelnek a legészakibb területére, és ott elfoglalnak egy várost, és majd, ha elolvassátok a 18. részt, látjátok, hogy el fogják vinni Mikának a bálványát és a felavatott papját is, és felállítják majd itt a kultikus bálványimádást, és egy bálvány lesz majd a Dán törzsének az Isten tiszteleti központjában, és egy olyan várost foglalnak el, amely békességben és biztonságban van. Ennek kapcsán nézzétek majd meg a 18. fejezetet, ha megvizsgáljátok. És azt is tudjuk a Szentírásból, hogy a gyülekezetekben is akkor szokott általában, ha nem is nyílt, de ilyen titkolt, vagy ilyen hamis bálványimádás kialakulni, amikor egy gyülekezet nem foglalja el az Istentől kapott szerepét és a helyét, akkor elkezd foglalkozni teljesen más dolgokkal, és nekünk mi a elfoglalási hari tervünk? A misszióparancs. Az a mi dolgunk, hogy ezt a földet Krisztus számára az elveszettekkel megnyerjük. Minél több lelket megnyerjünk Krisztusnak. És minden egyes gyülekezet, amely létrejön a földön, ez a küldetés, ez az elhívása. Az, hogy most ki milyen réteg felé szolgál, milyen missziós módszereket alkalmaz, meddig terjed ki a kompetenciája vagy a lehetőségének a határa, az teljesen más kérdés, de a gyülekezetnek az első és legfontosabb dolga, hogy a misszió parancsot, amit Krisztus ránk hagyott búcsú beszédében, az maradéktalanul a tőle kapott képességekkel és lehetőségekkel végrehajtsa. És a másik probléma pedig az szokott lenni, ha a misszió parancs be nem teljesítésén túl még az is, hogy a gyülekezetben bűnöket tűrnek meg. Nem számolnak fel bűnöket a gyülekezetben, megtűrik a különböző testvéreknek a szélsőségeit, butaságait, nem biblikus látásait, és a szeretet jegyében minden elfogadottá válik a gyülekezetben és a közösségben. Tehát minden olyan dolgot egy gyülekezetben jó értelemben ki kell írtani, és nem szabad megtűrni, amely a gyülekezetnek a krisztusi látását, a Krisztusról nyert elhívását befolyásolja. A harmadik a generációs szakadék. A Bírák könyvében többször visszatérő probléma, hogy olyan generációk következnek, itt egy kb. 450 éves időszakról van szó, a honfoglalás után és Saul uralma előtt, amikor már olyan generációk nőnek fel, akik nem ismerik az urat. A szüleik, nagyszüleik esetleg ismerték, de a következő harmadik, negyedik vagy ötödik generáció már nem ismeri az urat, és egy olyan generációs szakadék alakul ki, amelyben a megélt hit, a élettapasztalat nem tud segítségére lenni az ifjú generációnak, és ilyenkor szokott a konzervativizmus és a progresszivitás problémája kialakulni, hogy valakik a nagyon régi dolgokat szeretik, és abban maradnak benne, míg valakik a teljesen új dologra nyitottak, és már feladják azokat az értékeket és azokat az elveket is, amelyeket még atyáik hitéből gyakoroltak. A következő probléma pedig a mózesi törvények tudatos és szándékos megsértés áthágása. Itt is ugyanezt láthatjuk ebben a történetben. Csak ebben a pár ige versben, amit felolvastam, 5 parancsolat van megszegve a 10 parancsolatból. Istennek a neve hiába fel lett véve, nem tisztelte az anyját ez a férfi. A következő, amikor bálványképet készített, akkor lopott is, és megkívánt anyjának a vagyonát. Ebbe csak ebbe az egy történetbe 5 ilyen szándékos és tudatos megsértése van a mózesi törvényeknek, és az utolsó időknek az egyik jelszava mi lesz, amikor a törvénytelenség megsokasodik. Ez mindig egy intőjel, amikor a zsidó és keresztény erkölcsi alapelveknek az áthágása, megsértése történik, az mindig jelez egy nagyon veszélyes folyamatot a társadalomban, és ma ezt látjuk, hogy ezek az események zajlanak, ezekről is korábban részletesen beszéltem, és mindennek a kulcsa a 6. versben található, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt cselekedte, ami jónak tűnt a maga szemében. Vagyis ez egy ultraliberális társadalom volt, mindenki úgy imádta Istent, ahogy akarta, mindenki úgy szolgált Istent, ahogy akarta, mindenki azt az Istent követte, akit akarta, mindenki meg volt győződve a maga igazáról, és egy teljesen anarchikus rendszer jön létre. Az utolsó néhány fejezet a Bírák könyvének, ha végigolvassátok, látjátok, hogy egy totális káosz és katasztrófa felé szakad Izraelnek a társadalma, és az Úr kegyelme az, hogy ebben a vészterhes időszakban fog majd Sámuel kiemelkedni, és úgymond gatyába rázza ezt a nemzetet a prófétai ajándékánál fogva, beindítja a királyságot, létrehozza a prófétai szolgálatot, a dicsőítés szolgálatát. Tehát mindig egy jó dolog kijött azért ebből, amit Isten végrehajtott, de lehet látni, hogy mielőtt ez a nagy áldás bejön Izraelnek az életébe, azelőtt egy óriási katyvasz van, és lehet látni például a generációs szakadéknál is, hogy ez a férfi abszolút nem tisztelte az anyját, hiszen lopott tőle, és a mózesi törvények alapján ezért bizony elég komoly büntetésre kellett, hogy számítson, ennek természetesen nem lett következménye. Nézzük akkor egy picit részletesebben a történetet. Azt olvashatjuk, hogy Efraim hegyvidékén élt ez a Miká nevű férfi. Efraim az durván a mai Izraelnek a középső területe volt. Ez nagyjából lefette az ókori Samáriának egy jó részét. Sokszor Efraimra magára, mint az északi országrészre utalnak majd a ország kettészakadása után. És közvetlen törzsi kapcsolatban van Benyáminnal, Dánnal, Manasséval. És ahogy mondtam, Dán törzse lesz az, akik nem boldogulnak az emóreusokkal és a filiszteusokkal, és majd ők fognak innen a földközi tenger mellől északra vándorolni és új területet keresni maguknak. És ez a Efraim, jól látjátok, hogy ott van Siló is, ott van Bétel is, és a hegyvidék az tulajdonképpen a Jordánnal párhuzamosan fut. Tehát valahol itt lakott ezen a területen ez a férfi, és ez egy nagyon gazdag, előkelő terület volt, bőséges áldásokban is része volt, erről a jákobi és a mózesi proféciákban is olvashatunk. A férfinak a neve az volt a Mikának, ez a Mikájahúnak a rövidítése a héberben, azt jelenti, hogy kicsoda olyan, mint Isten, kicsoda olyan, mint Jákve, vagyis az Úr. Tehát egy nagyon jó neve volt Mikának, azt kellett volna neki prezentálni az ő életével, az ő szavaival, az ő mindennapi tevékenységével, hogy valóban van egy Isten, és kihasonlítható hozzá. Ez kellett volna, hogy az élete mintázza és hűen kifejezze, de jól láthatjuk ebből a történetből, hogy ez sajnos nem így történik. És ami igazából tragédia ebben a történetben, hogy Efraim hegyvidékén található az ekkori istentiszteleti központ Siló. Tehát Siló az a hely, amit Isten először kiválasztott, miután a Jordán keresztül mentek, és nagyon sokáig, amíg Éli két fiának a tragikus halálával és a silói szentély pusztulásával, amit a filiszteusok hajtottak végre, meg nem szűnik ez a hely. És Mikának ez a tevékenység, amiről itt olvashatunk, gyakorlatilag arról szólt, hogy az igazi élő istentisztelet mellett, ami Silóban zajlik, ami törvényszerű, ami Istentől, valami Istentől rendelt, ezzel szemben létrehozunk egy másik típusú istentiszteletet, és ezt nevezi a Biblia bálványimádásnak. Tehát az emberek már nem kell, hogy elmenjenek Silóba, nem kell, hogy elmenjenek az Úr házába, hanem ha éppen úton vannak, megállhatnak éppen Mikánál, ahogy olvassuk a történetben, egy külön Isten háza volt neki, szó szerint ez szerepel a Héberben, ahol voltak neki különböző szobrai, teráfok voltak és különböző öntött bálványok, és majd látjuk, hogy majd még azért Jákvét is mellé teszik a Panteonba, hogy azért teljes legyen a kép, és azért ha valaki mégiscsak Jákvét szeretné imádni, akkor nehogy már Silóba menjen, hanem lesz egy kép itt Jákvéről is. Ugyanezt látjuk majd, amikor a királyság ketté szakad, hogy aranyborűt helyeznek el Dánban és Bételben a Benyámin terület fölött a két országrész határvonalánál, hogy az emberek nehogy már Jeruzsálembe, az akkor lévő istentiszteleti helyre menjenek. Tehát ebből is látszik, hogy a bálványimádásnak mindig ahhoz van köze, hogy bármit tisztelsz és imádhatsz, de kerülj minél távolabb az élő Isten jelenlététől és imádatától. Egy konkurenciát hoz létre az élő igaz Isten tisztelete és imádata helyett vagy mellett akar valamit létrehozni. És Miká is lehet, hogy úgy gondolkozott, hogy minek reggel felkelni, vagy minden szombaton elszamaragolni Silóba, hónom alá venni a két-három gyereket, meg a tolószékes mamámat, teljesen felesleges, hagyjuk ezt a dolgot. Majd itt hogy csinálunk egy ilyen kis házi masszak istentiszteletet, építünk egy külön házat. Láthatjuk, hogy pénz volt dögivel, tehát azzal nem volt probléma, hogy külön házat is építsen. Anyuka is elég módos és gazdag volt, vagy pedig nagyon sok pénz összegyűjtött a nyugdíj megtakarításból. Tehát azért itt voltak különböző lehetőségek. És a bálványimádás, hogy mondtam, mindig ebből fakad, amikor az embereknek már nem elég az, amit az Isten tisztelet ad, amit az Isten tisztelet nyújt, amikor nem tudnak Isten jelenlétével úgymond betelni, vagy nem elég nekik maga Istennek a jelenléte, hanem emellett még valamit létre kell hozni, hogy a boldogságom teljessé váljon. Aztán itt van egy mama, azt olvashatjuk, hogy 1100 ezüstje volt neki. Ez, hogyha ha újszövetségi oldalról nézzük, ez egy olyan 3-3,5 éves fizetésnek felel meg. És nagyon sokan azt mondják, rabbik közül, nem mindenki, de egy pár rabbi azt fejtegeti, hogy ez az 1100 ezüst pontosan ugyanaz, amivel a 16. fejezet végződik, amit Delila kapott Sámson elárulásáért, hogy lehet, hogy itt éppen Deliláról és családjáról van szó, de itt a 1100 ezüstön kívül más kapcsolódási pontok nincsenek. De a lényeg az, hogy ez egy elég vagyonos asszony lehetett, és érdekes, hogy a történetben nem olvasunk apukáról, és nem olvasunk feleségről. Tehát nagyon egy ilyen furcsa családi együttélés ez, ahol nem olvassuk, hogy a mamának lett volna egy férje, tehát lett volna egy atyai tekintély a családban, és nem olvassuk, hogy Mikának is lett volna esetleg felesége a gyermekek mellett. Úgyhogy ez egy kérdőjeles dolog. És azt olvashatjuk itt a történetben, hogyha jól megfigyeljük, hogy ez egy rémrendes család. Hát itt aztán minden van. Itt van lopás, van káromkodás, van átkozódás, van báványkészítés, és itt minden zajlik ebben a családban, csak ami éppen nem normális. Én is a munkám során találkoztam már pár ilyen káromkodó asszonnyal, hát egyébként tényleg nagy kihívás. Nem is rákozok, hogy Mikán megijedt, mikor az anyja saját füle hallatára elkezdett káromkodni, meg átkozódni, égre földre esküdözni, hogy Miká azonnal bevallotta még azt is, amit nem követett el szerintem, és mondta, hogy anyu, itt a pénz, én vettem el, nincsen ebből semmi probléma, és az anyukája annyira megörül neki, hogy az átkot egyből áldássá változtatja, áldjon meg téged az Úr, fiam, nagyon jó, hogy visszakerült, de ha már ilyen jól sikerült ez a dolog, akkor oda szentelem ezt az Úrnak. Nagyon érdekes, hogy ugyanazt a kifejezést, nagyon hasonló kifejezést használ itt a héber, hogy szentelve szentelem az Úrnak, mint amit majd a kéháti léviták is a szentek szentjének a hordozásával kapcsolatban használ. Tehát nagyon érdekes összefüggés van. A anyuka tulajdonképpen azt mondta, hogy a legszentebb dolog, ami az életemben van, azt oda szánom Istennek, hogy abból egy bálvány készüljön. És itt Anániás és Szafira szindróma lép fel, mert nem az 1100 ezüstből készíti anyuka a bálványt, amit oda szánt, hanem csak 200. A többi az marad tartalékba, ezt nem kell az Úrnak tudni, azt a 200-at fogjuk majd erre szánni, és azt olvashatjuk, hogy meg is bíz egy ötvöst, aki elkészíti ezt a bálványszobrot, és ebbe a Isten házának nevezett részbe a efód és a teráfimok helyére, vagy mellé be fogja majd helyezni. Maga az efód az tulajdonképpen egy papi ruha volt, de volt egy gyolcs változata is, amit nem csak a papok hordhatnak, Dávid is ilyen gyolcs efódban volt, illetve Sámuel is. És maga a efód az azt fejezte ki a héberben, hogy valaminek a képviselete. Tehát amikor egy főpap is felvette az efódot, akkor magát Isten képviselte. Ott volt az Urim és a Tumim, ott volt a 12 drágakő, Izraelnek a képviselete, és hogy tulajdonképpen, amikor a fiát felavatja papnak ez a Miká nevű férfi, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy te leszel a pap, és innentől kezdve te leszel a közbenjáró Isten és a családom között. Elsősorban a történetben tudjuk, hogy nem lévita számozású ez a család, tehát a berendezkedésük, az életvitelük, a gondolkodásmódjuk teljes mértékben ellentmond mindazoknak a rendelkezéseknek, amelyeket Isten a mózesi törvényekben lefektetett. És ez mindig felvet egy olyan kérdést a mi életünkbe is, hogy amikor egy ilyen házi szentélyről olvasunk, hogy nekünk otthon milyen a kis házi szentélyünk. Mivel töltjük az időnket például otthon? Van-e otthon például közösség egymással, közösség az Úrral, hogy az otthon az csak az úgy van, és akkor szépen ott még sok-sok minden elfér az Úr Jézus imádata és tisztelete mellett, mert picikét fogok beszélni ezekről a bálványokról, valószínűleg majd a következő alkalommal. Itt most csak, ahogy mondtam, az alapokról szeretnék beszélni, hogy egy olyan helyen, ahol az Isten félelem megszűnik, egy olyan helyen, ahol Isten igényének a tiszteletét semmibe veszik, ott, ahol egy ilyen megszokott vallásosság van, egy ilyen szinkretizált vallás van, és a család már elkezd elvilágiasodni, elkezd elfordulni az Úrtól, akkor az Úr Jézus már csak egyike lesz azoknak, amelyeket lehet tisztelni vagy imádni. A Panteonban még nagyon sok minden megfér. Ezek a teráfok egyébként, amelyeket főleg a kánaániták használtak, ezek nagyon sokszor a halott ősökkel voltak kapcsolatban, nagyon sokszor a termékenység kultusz képviselték, úgyis a zsidók hamar elkezdték eltanulni azt a szokást, hogy ha azt akarják, hogy jobban szaporodjon az állatuk, a feleségüknek több gyereke legyen, stb. Stb., akkor az adott térségben felelős istentiszteleti kánaáni szokást kell magukévá tenni, és azt látjuk a Bibliában, hogy ezekre a bálványimádásokra mindig Istennek a haragja jött, mindig Istennek az ítélete jött. Tehát nincs olyan történet a Bibliában a bálványimádás kapcsán, amivel közvetlenül vagy közvetve nincsen valamilyen isteni harag kinyilatkoztatva, és egy picit előre szaladva a következő alkalomra, Pál apostol is azt írja a korintusi levélben a bálványimádás kapcsán, hogy haragra ingereljük az Urat. Bizony, megtért újjászületett keresztények is, ha bálványimádás kerül az életükbe, akkor Istent haragra ingerlik. És miért? Ezt már a második parancsolatból látni fogjuk, hogy Isten egy kannáj, egy féltőn szerető Isten. És nem véletlen, hogy ez a féltőn vagy féltékenyen szerető Isten kifejezés szerepel, mert nagyon sokszor ezt a szövetségi viszonyt, ezt az Istennel kapcsolatos közösséget a házassághoz használja a Biblia, és mint hogy egy féltékeny férj is elég haragos tud lenni, hogyha valami gyanús dolgot tapasztal. Na, Isten is ugyanezzel a haraggal tekint az embereknek a bálványimádására, és nem azért, mert ő irigyli tőle, vagy Isten félti a hatalmát ezektől a bálványoktól, hanem mert az embert akarja megmenteni. És sokan ezért értik vére a 10 parancsolatot, hogy Isten nem valamit megtiltani akar, hanem valamit ő meg akar óvni. És ezek a parancsolatokat Isten nem véletlenül helyezte el az ő beszédében és az ő igéjében. Itt még csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a héberhez hasonló nyelvekben ez az efót kifejezés azt jelenti, hogy nagykövetként eljárni. Valaminek a képviseletében lenni. Például az arab nyelven is ezt a kifejezést találjuk. Jó. Tehát ez volt Mika és az ő rémrendes családja, akik látjuk, hogy nagyon jól eléldegélnek itt Efraim hegyvidékén, pénz van, házi istentisztelet van, Silóban nem kell eljárni, szépen otthon megoldjuk magunknak az istentiszteletet, és ebben a liberális időszakban, amikor mindenki azt csinál, amit akar, jön a mi kis lévitánk, és azt látjuk a történetből, hogy megtalálja a számítását. Egy kóbor lévita. Nézzük meg, hogy mit is tudunk róla. Az első a dolog, amiről tudomást szerzünk, hogy ő Betlehemből érkezik, és a ószövetségi törvényekben olvashatjuk, hogy a elfoglalt területeken, mivel az úrnak, a lévitáknak az úr az öröksége, ezért a léviták nem kapnak bizonyos előjogokat és kiváltságokat az úrral való közösségen kívül, ezért Isten megszabja nekik, hogy a léviták hogy megéljenek, megkapják a tizedet, és az elfoglalt területekből 48 kánáni várost birtokba vehetnek a legelőjével együtt, és ezekből kell nekik úgymond megélniük, és ebből a 48 lévita városból 6 darab lesz majd az, amelyik az úgynevezett menedékváros lesz, ahova a nem szándékos bűncselekmények vagy gyilkosság miatt úgymond menekülő emberek el tudnak menekülni, és szépen megvan szabva, hogy a lévi törzséből 3 lévi törzs van, vannak a kehátiták, a gersoniták és a méráriak, és mivel a legnépesebb a kéhátiak voltak, ez főleg azért, mert Áron papnak a családja is ebben van benne, ők 23 várost kapnak, a gersoniták 13 várost kapnak, és a méráriak pedig 12 várossal rendelkeznek a különböző törzsek között szétszórva, és Betlehem ezek között nincs benne. Tehát Betlehem nem volt lévita város. Semmi keresni valója nem volt ennek a lévitának itt. Nem tudjuk, hogy került oda, nem tudjuk, ki vitte oda. Itt van egy ilyen kicsit félreértelmezett, hogy Júda törzséből származik. Ez valószínűleg vagy a vegyes házasságra vonatkozik, vagy pedig az, hogy Júda törzsi területéről érkezett, mert ahogy mondtam, Júda és Simeon területe volt a kéhátiak, és az efraimitáknak is a megígért öröksége. Ezeken a területeken volt a 23 lévita város a kéhát törzséből valóknak. És ez, az a kóbor lévita egy olyan helyről jön, ami tulajdonképpen nem is tartózkodhatott volna. Ez az első dolog, amit megtudunk erről a lévitáról. A másik pedig az, hogy ifjú volt, tehát nagyon fiatal volt, ezt általában ilyen fiatal emberekre használja, vagy ilyen fiatal szolgákra használja a héber. És nagyon érdekes, hogy a nár kifejezésnek a héber megfelelője nem csak erre az ifjúságra vonatkozik, hanem szó szerint azt jelenti a héber szónak a gyöke, hogy megrázott, szétszóródott, eredeti helyét elhagyó ember. Vagyis ez a lévita nem csak egy ifjú volt, hanem az eredeti helyét elhagyó ember volt. Valahol volt Isten beállította, valamelyik családhoz tartozott, valamelyik lévita városban kellett volna élnie, az Istentől kapott elhívását kellett volna betöltenie, hogy tanítsa a népet, a rendje szerint elmenjen a silói sátorba éppen az áldozatok kapcsán segítkezni, vagy bármi, és azt látjuk, hogy ez egy kóbor lévita lett, aki elhagyott mindent, maga mögött hagyott mindent, nem tudunk semmit róla, azon kívül, amit a 18. rész 30. versében olvasunk, és ez azért elég sok mindent elárul és megmagyaráz, úgyis a 18. rész 30. versében azt olvashatjuk, hogy miután a dániták elviszik ezt a szentélyben lévő bálványt, és a papot, ezt a lévitát, akkor olvassuk, hogy ezt úgy hívták, hogy Jonatán ben Gersom, vagyis Jonatán volt a neve, és Gersomnak a fia volt, aki Mózes unokája volt. Nem véletlen, hogy a nagyon sok biblia fordításban a Manassét olvassátok, de ott nem Manassé van az eredetiben, hanem Mózes van írva. Ezt a héber szövegben is a N betűt a héberben fölé helyezik a szövegnek, hogy ne Mózest olvassanak, hanem, tehát nem Mószészt, hanem Manasseszt lehessen olvasni. Van néhány magyar biblia fordítás, ahol valóban a Mózes kifejezés szerepel, a Szeptuagintában is Mózes szerepel. Tehát azt lehet látni, hogy ez egy kéháti családból származó, mózesi leszármazott volt. És innen már érthető az, hogy milyen nagy súlyú volt, hogy egy ilyen személy, aki ilyen felmenőkkel rendelkezik, ilyen örökséggel rendelkezik, egy teljesen ellentétes tévútra áll be, teljesen mást hajt végre, mint amit annak idején az ősei, különösen Mózes végrehajtott Izraelnek az életében. Aztán ez egy helyet kereső szolgáló volt, azt olvashatjuk, hogy kóborolt jobbra-balra, kereste maga helyét, kereste az elhívását, kereste a különböző lehetőségeket, és ez egy olyan problémára hívja fel a figyelmet, amely a mai kereszténységben is megvan, és sok tévtanításnak a alapját is képezi, hogy vannak ilyen kóbor keresztények. Járkálnak gyülekezetről gyülekezetre, helységről helységre, és keresik azt, hogy hol tudnának megélni, hol tudnának valahol úgy befurakodni, hogy a gyülekezetnek a áldásaiból, javaiból, sokszor anyagi juttatásaiból is valamilyen módon részesedjenek. És az utolsó idők egyik ilyen veszélyes kijelentése, hogy a démonikus tanítások miatt rengetegen elfordulnak az Úrtól, elhagyják a gyülekezeteket, a közösségeket, és rengeteg ilyen kóbor lévita van ma, nem csak Magyarországon, hanem úgy általában a kereszténységben. Nem találják a helyüket, nem találják az identitásukat, nem imádkoznak azért, hogy az Úr hol akarja őket látni, melyik gyülekezetben lenne igazán a helyük, hanem elkezdenek kóborolni, vándorolni, és láthatjuk, hogy ha nem az Úrtól rendelt helyüket találják meg, akkor megtalálják mik a házát. Megtalálják azt a helyet, ahol majd a vallásukat, az ismeretüket, a tudásukat, a hátterüket, vagy esetleg a nevüket felhasználva, majd be tudnak épülni, létre tudnak hozni egzisztenciát, le tudnak építeni gyülekezeteket. Ez a kóbor lévitáknak az időszaka, és nagy mértékben előkészítik ezt a fajta válságot, amibe a mai kereszténység is került. És azt is döbbenetes látni, hogy nagyon sok olyan szolgáló van a kereszténységben, akik megélhetési problémák miatt vállalnak közösséget a bűnnel és az erkölcstelenséggel. Mert kényelmes egy fix fizetés, kényelmes egy valakinek vagy valaminek való megfelelés, nem kell zűrös, veszélyes dolgokról prédikálni, csak úgy szépen a Biblia óvatosabb részeiből, és akkor semmilyen probléma nem lesz, valahogy nyugdíjig kihúzok, és akkor úgy minden rendben lesz. Ez a megalkuvó kereszténységnek a mintaképe, és láthatjuk, hogy a lévita, amikor idekeveredik Mikának a házához, ez már önmaga is felvet egy pár kérdést. Ahogy mondtam, Siló itt volt nem messze, miért nem Silóba ment szolgálni? Miért nem Silóba ment szolgálni? Miért nem arra helyre ment, ahova az elhívása és az ajándéka, az Istentől rendelt elhívása szólt? Miért nem oda ment? Vagy, ahogy mondtam, Efraim területén volt négy lévita város is, ott volt például Sikem, ott volt például Gezer, ott volt például Bethoron. Bármelyikhez elmehetett volna, mert Kéhátita volt, bármelyik ilyen lévita városba elmehetett volna. És ő mégsem ment. Ez sok mindent elárulja elleméről, hogy, és majd látni fogjuk a 18. fejezetből is, hogy milyen úrásokat hajt végre ez a lévita, de látszik, hogy neki a munka igazából büdös volt. Tehát az, amire Isten őt elhívta és megbízta, az neki elég problémás volt. És három igét szeretnék most bemutatni, hogy a kéhátiak, tehát ahol ez a lévita tartozott, amit Isten rájuk bízott, amit minden lévitának, aki kéhát törzséből származott, illetve úgy általában a lévitáknak, tudni kellett a mózesi törvényekből. Nem csak a papoknak, tehát az Áron leszármazottainak, hanem minden egyes lévitának, akár Kehát, akár Gerson, akár Mérári törzséből volt, ezeket tudni kellett betéve. Nézzük meg ezt a több is van, de három nagyon fontos és hangsúlyos ige van. Alulról nézzük. 4 Mózes 4.4. Ez a tisztük Kéhár fiainak a gyülekezet sátorában a legszentségesebbről való gondviselés. Itt szó szerint arról van szó, hogy a kéhátiak voltak a felelősek azért, hogy amikor Isten népe vonult, amikor a szent sátrat szétszették és tovább vonultak, vagy amikor éppen Silóban táborozott, nekik kellett gondját viselni a fridládának, a füstölőoltárnak, a menórának, a kenyerek asztalának. Az összes szentélyben, szent helyen lévő dolognak a kezelése ő rájuk volt bízva. Ahhoz képest ez a lévita mit csinál? Pont az ellenkezőjét. A legszentségtelenebb dolgokkal kezd el foglalkozni, és a legszentségtelenebb dolgokat kezdi el kiszolgálni és papjává lenni. Én zárójában jegyzem, hogy pap nem is lehetett volna, mert nem, vagy pontosabban, és nem Áron családjából származik, igen, jó. Ebben most nem megyünk bele, mert ez több ilyen teológiai problémát felvet. Nézzük a 4 Mózes 4.18-at. A kehátiak nemzetségének törzsét ne engedjétek kipusztulni a léviták közül. Ez a másik két törzsre nem volt igaz. Tehát csak a kehátiak törzse volt az a lévitákon belül, akiket mindvégig a jogfolytonosságukat meg kellett őrizni, mert ők a legszentségesebb dolgokkal foglalkoztak. Ez volt az ő külön kiváltságuk és privilégiumuk Istentől, és ennek a papnak is, ennek a lévitának is ezzel kellett volna foglalkoznia, hogy ezzel a kiváltságos dologgal foglalkozzon, ezzel törődjön. Párhuzamba lehet állítani a kis Sámuellel, aki szintén kéhátita volt, és Sámuel hol feküdt? Fridládánál, ahol a helye volt. Sámuel megkapta Istentől az elhívást, Sámuel beállt Isten szolgálatába, mert ott volt, ahol lennie kellett. Ez a lévita mindenhol volt, csak ott nem, ahol kellett volna. És nem volt messze Siló, tehát nyugodtan elmehetett volna. És az 5 Mózes 27.15-ben pedig ezt olvashatjuk. A léviták pedig szóljanak és ezt mondják fennszóval egész Izrael népének. Átkozott az az ember, aki mesterember kezem munkájával faragott vagy öntött képet csinál, és titokban felállítja azt, mert ezt utálja az Úr. És mondja rá az egész nép, ámen. Ennek a lévitának azt kellett volna mondani, amikor odaérkezik Mika házához, és meglátja ezt a undorító báványimádást és szentségtelenséget, hogy a nagypapának az egyik nagyon fontos igeversét itt szépen felolvasta volna, vagy elmondta volna. Ez lett volna a belépő. Ez lett volna a belépő. És erről ismerszik meg az utolsó időkben egy Krisztustól elhívott és Istentől való keresztény, aki amikor látja a törvénytelenséget, látja a tisztátalanságot, látja a bűnt, azt nyíltan felvállalja, elmondja, konfrontálódik vele, szembe megy vele, és nem alkuszik meg. Azért, mert nekem így kényelmes, így kedves, így elfogadnak, így aki cuki vagyok, meg aranyos vagyok, meg a hajam is jól áll. Nem. Amikor szembesülünk azzal, hogy Isten igéjével szembe megy valaki, vagy ellentétes dolgokat tanít, azok ellen határozottan fel kell lépni, nem szabad megengedni. Bármilyen következménye is van. Akár egzisztenciális, akár fizikai, bármilyen következménye van, nem szabad engedni. Az Új Szövetségben mi is a papok királysága vagyunk. Lévitai szolgálat azért nincs az Új Szövetségben, abban az értelemben, ahogy az Ószövetségben, mert az Új Szövetségben csak papi szolgálat van, mert a testünk a templom. Nincs szükség külső szolgálattevőre, aki segítsen nekünk a szolgálatba, hanem mi magunk vagyunk szent papság, testünk a Szent Szellem temploma, és ebben a templomban tudunk bemutatni szellemi áldozatokat. Ebben az értelemben nincs szó lévitai szolgálatról. Bizonyos írásmagyarázók a vezetői tisztséggel kapcsolatban tanítják azt, hogy a presbiteri szolgálat képviseli a papi szolgálatot, a diakónusi szolgálat pedig képviseli a lévitai szolgálatot. Érdekes párhuzam a kettő, de bibliailag, ami fix, hogy az Új Szövetségben nincs szó lévitai szolgálatról, csak papságról. Péter is így hivatkozik rá, hogy ti pedig szent papság és nem szent lévitaság vagytok. Tehát papi szolgálatban vagyunk benne, és különösen annak fényében, hogy nem csak hogy a testünk a Szent Szellem temploma, hanem mi nem is az ároni típusú papságban vagyunk benne, hanem a Melkizedeki típusúban. És ott szintén nincsen lévitai szolgálat. Melkizedeknek se volt Samesza, nem volt mellette segéd, Melkizedek egyedül végezte ezeket a dolgokat előkép gyanánt. Tehát itt van ez a lévitánk, aki nem találja helyét, nem találja a szolgálatát, megélhetést keres, kóborol jobbra-balra, eljön Mika házához, és ahelyett, hogy elszörnyedne, akár porig gyújtaná ezt a házat a mózesi törvények értelmében, kivágná a báványokat, porrá őrölné őket, stb. Stb. Ehelyett rájön, hogy itt bizony, miután megszállt, hogy itt nagy lehetőség van. Itt most be fog teljesedni életemnek az álma. Végre valamire tudom használni azt, hogy én lévi törzsébe tartozom, hogy kéhátita vagyok. Végre valami hasznomat is fogom látni ebben az életben, és azt láthatjuk, hogy Mikának ez a szentélye teljesen elbűvölte őt, elvarázsolta őt, és nem nagyon kellett sokat beszélni Mikának, hogy álljon be ebbe a szolgálba, amikor meghallja, hogy egy lévitáról van szó, azonnal tudja, hogy neki is itt van a nagy lehetőség, a fiát gyorsan lecseréli, és azt mondja, hogy akkor most már nem a fiú fogja csinálni ezt a dolgot, hanem itt van egy lévita, őt fel fogom majd avatni, és olvashatjuk a történetben, hogy 10 ezüstért, 2 öltözet ruháért és élelemért magához fogadja. Most gondoljatok bele, 1100 ezüstöt lopott el az anyjától, ami visszakerül, 200 ezüstöt fizetnek ki a báványszoborért, és ez a lévita kap 10 ezüstöt egy évbe. Óriási különbség. Egy vacak báványért 20 évi fizetést fizettek, amit ez a lévita kapott abban az időben. És ez a lévita képes volt 10 ezüstért, 1 öltözet vagy 2 öltözet ruháért és némi élelmiszerért úgy döntenie, hogy mindent felad, ami az életében igazából érték és ami igazából számít. Na ez a hidehagyott keresztényeknek a jutalma. 10 ezüst, egy öltözet ruha és élelem. Ennyi. Nincs több. Nincs isteni áldás, nincs isteni kegyelem, nincs isteni jelenlét, semmi nincs, mindent elveszít. A mindennapi betevő falat, idézőjelbe, küzdelmében ez a lévita is, magam előtt látom, hogy fülig ér a szája, amikor megkapja ezt a fantasztikus lehetőséget. Mika gyakorlatilag mindent ígért neki abban, ami abban az időben nagyon elérhető volt. Kapott nyugdíjbiztosítást, életre szóló állásajánlatot, kapott egy autót, jó, mondjuk akkor lebolszak egy szamarat is kapott még mellé, hogy tudjon menni jobbra-balra, és látszólag minden rendben van. Látszólag minden rendben van, mikor az ember felállítja ezt a dolgot, és még abban a hamis hitben is ringatja magát, hogy Isten jót fog velem tenni, mert egy lévita lett a papom. És nagyon sok ilyen keresztény dől ma is hátra, hogy Isten biztos, hogy meg fog engem áldani, mert XY szolgáltatót hallgatom, XY forintot adakozok, ezt meg ezt a missziót támogatom, és azt hiszik, hogy Isten le tudják fizetni, ki tudják fizetni, pedig nem lehetséges. Ne nyugodjon meg a lelked a hamis Isten tiszteletben, a hamis kultuszokban, és a eltévedett keresztények, higgyétek el, vadásznak ezekre a kóbor lévitákra, mert viszket a fülük. És keresik azokat a szolgáltatevőket, keresik azokat a kiugrott, sokszor gyülekezeti háttér nélkül lévő szolgálókat, akik úgy prédikálnak, amiket ők szeretnek hallgatni. Azokról a kedves témákról van szó hétről hétre, amelyeket ők szeretnek hallgatni. És ha probléma van, akkor nyugodtan elmehetnek, szétzülhetnek. Miért? Mert nincs király Izraelben. És egy gyülekezetben nem Jézus Krisztus az Úr, nem Jézus a király, akkor ezek az állapotok fogják felütni a fejüket. És ha megnézzük, a múltkor néztem egy pár ilyen bemutatót, illetve statisztikát is, hogy Amerikában is rohamosan zuhan az istentiszteletek látogatottsága, egyre több keresztény ábrándul ki a hitéből, egyre több keresztény fordul el a kereszténységtől, hát olyan nyomás alatt vannak a világ részéről, és nem kapják meg azt a szellemi, erkölcsi támogatást a gyülekezet részéről, amely ebben az időben meg tudná őket tartani. Mert megalkuvó, igehirdetők, pásztorok, tanítók vannak. És azokban a gyülekezetekben, ahol a vezetők, a pásztorok kiállnak a nyáj mellett, tanítják a gyülekezetet, segítik őket ebben a kritikus időben, akármilyen nehéz idő van, azok meg fognak maradni. Ha megnézzétek az egyház történelem első pár évszázadát, amikor nagyon nagy üldözések voltak, nem lett kevesebb a kereszténység. Sőt, a mártírok vére magvetés volt, ahogy Tertullián mondja. Miért? Mert mindvégig hűségesen kitartottak. És nem adták el magukat holmi ruháért, ezüstért, meg látszólagos világi sikerekért és ígéretekért. Mert tudtak győzni, és nemet tudtak mondani a bálványra. Ha megnézitek az új szövetséget, mert a következő alkalommal picit részletesebben fogjuk venni, szinte kivétel nélkül minden apostol figyelmeztet a gyülekezetet arra, hogy ne imádjanak bálványokat, ne imádjanak hamis isteneket. Ahogy mondtam, sok keresztény fejében a zavar van ezzel kapcsolatban is, hogy otthon nincsen szobra, nincsen képe, nem imád őt tulajdonképpen semmilyen bálvány, csak egyedül Jézus van neki. De ha megnézzük majd a gyakorlatban is, hogy mik lehetnek a bálványok, akkor meg fogjuk érteni azt, hogy például János apostol, aki egyébként nem szeretett írogatni, szűkszavú is volt a levelében, mondja is, hogy inkább beszélgetnék, mint írnék. Mivel fejezi be az első levelét? Fiacskáim, őrizzétek meg magatokat a bálványoktól. Ezzel zárja a levelét. Egy apostoli levél befejezése. Nem elköszön a gyülekezettől, nem áldást kíván. Azt mondja, őrizzétek meg magatokat a bálványimádástól. Pál apostol szintén erről beszél, Péter is beszél erről. A Jelenések könyvében, ha megnézitek a hét gyülekezetet, ott Jézus külön beszél arról, hogy Izabelnek a szelleme, a bálványimádás szelleme, hogyan kapcsolódik a kultikus és tisztátalan prostitúcióhoz, erkölcstelenségekhez. Mert a bálványimádás az egy kapu, az egy belépőpont ahhoz, hogy utána már minden teret engedjen bennünk. Mert a bálványimádások 90%-a mögött démonok húzódnak. És Pál erre mondja, hogy nem szabad közösségbe lennünk a démonokkal. A bálványimádás démonokat hoz be az életünkbe. Amikor Pál apostol például Athénban jár, és a magyar Biblia szépen fordítja, hogy olyan istenfélőknek látszottok, ott szó szerint démon tisztelet van a görögben. Ti igencsak a démonokat tisztelitek. Pál apostol nyíltan kimerte mondani, hogy ez nem Isten tisztelet, ez démon tisztelet. Démonokat imádtok. Nem merte mondani, hogy ez van benne. Jó, tehát ez a szegény lévinek, ennek a szegény lévitának a története, és ahogy mondtam, ez azért megrázó, mert egy olyan helyen vagyunk, egy olyan időszakban, egy olyan időben, amikor üzemel a silói sátor, van Isten szerinti való istentisztelet, és ehelyett az emberek más után vágynak, más kell nekik, nem elégíti meg őket úgymond a mindennapi manna, hanem teljesen másra, valami új dologra van szükség, valami ilyen egetverő dologra van szükség, valami extatikus dologra van szükség, és nem tudnak az Isten szerint való imádatban, dicséretben, az Isten által elvárt módon imádni és dicsőíteni. Jó, tehát nagyon röviden ennyit így bevezetésként a bálványimádással kapcsolatban, és most még négy dolgot szeretnék a végén mondani, amin kicsikét úgy el lehet gondolkodni. Úgy készítettem a diát is, hogy esetleg a házi csoportos beszélgetésekhez is tudjon segítséget adni, és tulajdonképpen, ha ezen úgy kicsikét úgy végigmegyünk, átrágjuk magunkat rajta, akkor majd a következő szolgálatom, amikor végigvesszük ezeket a dolgokat, egy kicsikét részletesebben bele fogunk menni. És ahogy mondtam, most csak majd most egy ilyen kis általános áttekintést szerettem volna adni ugye a bálványimádás természetéről, hogy hogyan alakul ki. Nézzük is akkor röviden. Ez egy kis kép arról, hogy ezeket a kis teráfokat hogyan hurcolják. Ezek, ahogy mondtam, ilyen kis 50, 40, 60 centis kis szobrok voltak, és mindig többes számban van, tehát egyedül ezek félnek, mindig többes számban van írva, mert ezek azért nem nagyon vannak meg, és nagyon érdekes, hogy a Fidláda is bekerül egy ilyen Dagon templomába, azonnal elkezd rendet rakni, tehát Isten jelenlét az ledönti a bálványokat, higgyétek el. Ahol az Isten jelenléte megjelenik, a Sekina megjelenik, ott bálványnak helye nincsen. Ez fogja majd kiszorítani az életünkből a bálványimádást és a tisztátalan dolgokat, de nem akarok a következő szolgálatba előre menni. Az első is nagyon fontos dolog, bálvány minden, ami biztonságot és örömöt ígér Istenen kívül és Isten mellett. A bálványimádás nem csak azt jelenti, hogy Isten helyett imádsz valamit, az élő Isten helyett, hanem mellette is. Ez a kétszívűség, ez a kétfelé sántikálás szintén ellentétben van a Szentírással, és majd a 10 parancsolat kapcsán majd jól lehet látni az első és a második parancsolatnál, hogy nem csak az a probléma, hogy egy hamis Istent imád valaki, hanem az igazi Istent imádja hamisan. Na, az sem szabad. Ezt is tiltja a mózesi törvény. A bálványhoz kapcsolódó hamis reménység vonzalmat hoz létre olyan dolgok iránt, amelyekről úgy gondolod, hogy garantálják az örömöt és a biztonságot, ráadásul ezek nem is tűnnek önmagában rossznak, jó dolog is lehet. Rossz dolog a házasság? Nem. Igaz? Teljesen normális dolog. Jó dolog az, hogyha valaki szeret dolgozni. Persze, hogy jó dolog. Jó dolog az, hogyha valaki tisztességben, normálisan neveli a gyermekét. Persze, hogy jó dolog. És azt látjuk, hogy nagyon sokszor ezek a sokszor hétköznapi és jó dolgok szépen elcsúsznak az életünkben, az értékrend elkezd ezek felé elmozdulni, és elkezdjük bálványként tisztelni ezeket a dolgokat. Nem látványosan sokszor, és nem is veszük észre, nem is mindig veszük észre, majd lesz egy pár szűrő, amiből úgy jól lehet ezzel kapcsolatban gondolkodni. Az egyik ilyen például, hogy mi ez az életedben, vagy mi lehet ez az életünkben. Mit gondolsz, amíg ez megvan, boldog leszek? Ha valamit elveszítesz, hogyan állsz hozzá? Hát amíg valamilyen dolog megvan az életed, vagy boldog vagyok, ha az nincsen, akkor kétségbe esek. Mire van annyira szükséged, hogy ne tudj elképzelni egy beteljesült életet nélküle? Tehát mi az, amire nagyon-nagyon szükséged van, hogyha az nincs meg, akkor neked nem lesz normális életed. Mika is azt hitte, hogy neki majd az fogja ezt a boldogságot és ezt a nagy örömet, meg mindent létrehozni az életében, ha a kis szentélyében még Jakve is úgy bekerül, valamilyen formában, lássuk még egy lévita papot is leakasztott a szegről, és úgy gondolta, hogy nekem most már az életem kiteljesedett, minden rendben van. És a 18. fejezetben lehet látni, hogy napok alatt omlik össze ez a fajta légvár, amit a bálványra épített. A következő dolog, a bálványok mély érzelmi kapcsolatot építenek ki bennünk. Na itt egy picit közeledünk afelé, hogy hogyan is lehet felismerni az életünkben, hogy mi az, ami helyén van, vagy nincs. Amikor a bálványokat megtámadják, fenyegetik, az emberek erőszakossá válnak. 18. fejezetben olvashatjuk, hogy Mikától, amikor elviszik ezt a bálványt, összeszed néhány férfit a környékről, és utána mennek a dánitáknak, akik jól fel vannak fegyverezve, harcosok, meg minden, és teljesen ki van borulva Mika, hogy elvitték a házi bálványát és a házi szentélyét, mert egy nagyon mély érzelmi kapcsolat fűztek hozzá. Azt hitte, hogy ebben van a békesség és a biztonsága. Ha ezt tőle elveszik, akkor neki vég az életének. Akár fel is akaszthatja magát, számára nincs jövő, mert elvitték a papját. Mi ez az életedben? Mit gondolsz? Ha valamit, valaha is elveszítem ezt vagy azt a dolgot, az soha nem élném túl. Van-e ilyen dolog az életünkben? Hogyha ezt most elvenné az Úr, vagy eltűn az életünkből, akkor azt gondoljuk, hogy ezt nem élnénk túl. Ebbe bele fogunk pusztulni, és bele fogunk halni. Ez az első ilyen kérdés. A másik pedig, mi az a veszteség, amitől nem csak megijednél, hanem kétségbe is esnél? Itt eszembe jutott a tinédzsereknek a rémáma, nincs wifi. 2 perc múlva gyakorlatilag polgárháború egy családba. Nem kell, 1 perc is elég. Igaz? A fiatalok azonnal megijednek. Pszichológusok végeztek egy kísérletet, hogy embereket vontak be, hogy zsebtolvajok, elvették a kísérletben lévők, elvették a mobiltelefonjukat. Utána persze kiderült, de vizsgálták őket, és nagyon sokan halálközel élményt éltek át. Mert elvették a mobiltelefonját. Olyan érzésük volt, hogy meg fognak halni. Olyan pszichés reakciókat váltott ki belőlük, hogy a kütyűjük eltűnt. Halálfélelmet váltott ki bennük. A bálványok ugyanis félelmet hoznak létre. Mika állandóan retteget, és rettegése be is vált. Elvitték a bálványát, ettől félt végig. És sok ember azt hiszi, hogyha valamit ez nagyon ragaszkodik, nagyon szeretne, és Isten egy kicsikét megpiszkálja, és félelem jön létre az ember, hogy ezt el fogja veszíteni, abból lehet tudni, hogy bálványról van szó. Istennek a jelenléte nem hoz létre félelmet. Ha a bálványodat Isten el akarja venni tőled, vagy a bálványoktól meg akar szabadítani tőled, akkor sokszor egy félelmet érzel magadba. Hogy mi lesz nélkülem vele? Jó, ha most azt nem tehetem meg. Mi lesz akkor? Ez egy intő jel, amikor valamihez ilyen módon ragaszkodunk, hogy az elvesztésétől való félelem. És itt most nem arról beszélek, hogy esetleg egy családtag elvesztésétől félünk, vagy valami, ezek természetes emberi reakciók, hanem általában hétköznapi dolgok, amik, hogyha úgy nem lennének meg, akkor mit tennénk? Jó? Hát ne engedjük, hogy ez a mély érzelmi kapcsolat kiépüljön bármi iránt bennünk. Ha megnézitek például a zsidókhoz írt levelet, ott is van arról szó, hogy a üldözött keresztények, zsidó keresztények hogyan fogadták a vagyonuk elrablását? Félelemmel? Nem, hanem örömmel. Miért? Mert nem voltak rabjai a pénznek. És ha megnézitek a Kolossé levelet, következő alkalommal szintén erről is lesz szó, Pál apostol mit nevez bálványimádásnak? A fösvénységet. A pénzhez való negatív viszonyulást. Ez egy nagyon fontos szűrője volt az első századi keresztényeknek is, hogy elrabolták a vagyonokat, Krisztus mindenem. És akkor mi van? Nem féltek attól, hogy Isten nem fogja betölteni a szükségeiket. Az antiochiai gyülekezet kapcsán is beszéltem arról, hogy nem 2 éves lelki gondozáson vettek részt az üldözött keresztények. Elmentek Antiókiába és misszióztak. Elkezdték meghódítani azt a földet, amire Isten elhívta őket. A föld, amelyre lábad lép, az réges-régen a tiéd. Csak el kell foglalni. Ehhez Isten adott ajándékokat, képességeket, szolgálatokat. És ha mindenki a helyén van, ha üldözés lesz, akkor is a helyünkön fogunk lenni. Nem kell megijedni tőle. Jó? Tehát ne engedjük, hogy bármihez ilyen nagyon mély érzelmi dolog kapcsolódjon, vagy emlékeztetünk szintén az abcselben olvashatjuk, amikor Pál apostol Efézusban foglalja el éppen a várost, a területet. Mi történik? A Diana kultusz, az Artemis kultusz beindul. És a bálványokat készítők, ezek az ezüstművesek mit csinálnak? Fellázadnak. Elkezdik félteni a bálványokat. Megijednek, hogy jaj, most mi lesz? Pál apostolnak olyan sikeres volt a szolgálata, hogy már-már a megélhetésüket veszélyeztette. A harmadik dolog, a bálványokat védeni kell. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis a bálványok általában, ahogy itt Mikánál is látjuk meg általában a Bibliában, mindig általában az embernek azért kellettek, hogy védelmet adjanak, örömöt adjanak, biztonságot adjanak, jólétet adjanak, sikert adjanak, és ezeknek kellett volna az embereket megvédelmezniük a különböző dolgoktól, az átkoktól, a sikertelenségtől, a kudarcoktól, az ilyen különböző dolgoktól, hogy közben járjanak az Istenek előtt, és ezeket a bálványokat védeni kell. És nagy kérdés itt igazából, hogy mi az, ami védelemre szorul. Ilyen lehet például a gyülekezetben a hagyomány. Amikor sokszor a misszió meg az evangelizáció rovására megy, hogy nekünk milyen 50, 60, 80, 100 éves hagyományaink vannak. Sok gyülekezetben ma a misszió akadálya, hogy a hagyományra bálványként tekintünk. Azt nem lehet megsérteni, azt nem lehet felrúgni, teológiailag be van betonozva, meg van alapozva, tólig, és máshol nem lehet menni. És ebben már nem fér bele a Szentlélek munkája, nem fér bele a Szentlélek megmentő kegyelme, ebben már nagyon sok minden nem fér bele. Engedni kell, hogy a hagyományok bár jó dolgok, sok hasznos eleme is van neki, engedjük, hogy Isten a Szentlélek által a mai korunkhoz, a mai embernek a gondolkodás módjához úgy igazítsa, hogy azáltal áldást tudjon számozni másokra belőle. Fontos, hogy vagy például a tévéműsorok. Sok keresztény van, akiknek van valami kedvenc műsoruk, ami tólig megyen, és ezt mindenáron védelmezik. akkor nem veszem fel a telefont. Hiába ír egy testvér SMS, hogy imádkozni kell majd, ha vége a filmnek, esetleg reklám alatt. Na még a reklám alatt, oké, még akkor még imádkozok. És ezt mindenáron védelmezik, hogy ennyi nekem is jár. De ez az egy óra van nekem egész nap, nekem csak ez van. Értitek? Amikor már el kell kezdeni valamit védelmezni. És nem tudod kikapcsolni, lerakni, félrerakni és imádkozni. Megmondom őszintén, nekem most idézőjelben jól jött ez, hogy sajnos vannak betegeink, nehézségek vannak a gyülekezetben. Mert amikor olvastam ezeket, tudtam azt mondani, hogy jó, most azzal nem foglalkozok, amivel éppen foglalkozok, mert imádkozni fogok. Félre tudtam tenni, mert fontosabb volt az, hogy a nehézségben, nyomorúságban lévő testvéreinkért közben járjunk és imádkozzunk. És nem egy nap múlva, nem öt nap múlva, hanem akkor és ott, amikor lehetőség van rá. És nem körülmagyarázni, hogy most éppen azért nem imádkozok, mert. Vagy éppen azért nem imádkozok, mert. Jó? Vagy például ilyen a szolgálat is. Sokan nem tudják, hogy a szolgálat is lehet egy bálvány. Valaki a szolgálatért él, hogy ő a legjobb énekes legyen, a legjobb ügyehirdető legyen, a legjobb ez, legjobb az legyen, és ő ezt minden áron védelmezi. És amikor Isten parkolópályára teszi, akkor ő van legjobban megsértődve, legjobban felháborodva, mert Isten engem már nem szeret. Isten engem már nem akar használni. Miért ért ez a betegség, miért ért ez a baleset, vagy bármi, hogy Isten egy kicsikét félreraki a szolgálat, hogy pihenjen, meg végre az Úrral legyen közösségbe. És több lelki pásztortól is olvastam ilyen bizonyságféléket meg keresztényektől, hogy ez a fajta karantén állapot olyan szempontból tett jót nekik, hogy milyen beszűkült a szolgálati lehetőségük, nem tudtak annyit utazni, menni, sok időt töltöttek el az Úrral. Rájöttek, hogy lehet, tudnak többet imádkozni, tudnak többet igét olvasni, többet Bibliát tanulmányozni. Felhasználták ezt a plusz időt arra, ha figyeltek a Szentlélek vezetésére, és nem a szolgálat volt a bálvány, hogy akkor most már vége mindennek, mert hetente nem prédikálhatok háromszor vagy négyszer, csak egyszer. Semmi baj nem történt. Szentlélek szólt, az erőket átcsoportosítani az ige hirdetésre, a ige hirdetésen mellett a ige olvasásra, a Biblia olvasásra, a tanulmányozásra. Mi ez az életedben, mit védelmezel erősen az életedben, akár hazugságok árán is, és vannak az ideologizált bálványok. Ezek a legjobbak, amikor megpróbáljuk Istennek megmagyarázni a Biblia alapján, hogy nekünk ez miért fontos és miért kell. Na ez a leggusztustalanabb dolog, amikor teológiát építünk arra, hogy nekünk miért, mit szabad megcsinálnunk Isten igéjével szemben. Ez a Mika és a Lévita típusú istentisztelet. És végül a negyedik, a bálványok áldozatokat követelnek, hogy kielégítsd őket. Itt is Mikánál láthatjuk, hogy 200 ezüstbe került maga a bálványszobor, évente fizetni kellett a Lévitának a fizetést, évente élelmezni kellett ezt a Lévitát, ruhát kellett neki adni, nem volt olcsó ez a dolog, és a bálványimádás oltára rémisztően telhetetlen. Ez egy furcsa mondat, de próbáltam úgy fogalmazni, hogy egyszerű legyen. Minél többet áldozol neki, annál többet fog követelni. Ez a legnagyobb veszélye, hogy a bálványimádás sosem mondja azt, hogy elég. Mindig többet és többet fog kérni. Nézzétek meg a 18. fejezetben majd, amikor elviszik ezt a bálványszobrot, illetve a lévita is velük megy. A lévita mit csinál? Ott hagy, csapott Mikát mindent. Miért? Mert nem csak egy embernek és egy háznépnek lett a papja, sőt a pápája, atyának hívja Mika, tehát egy pápai típusú rendszer van, de most ennek az allegóriájában nem mennék bele. És egy szinte feljebb lépett a bálványimádásban, mert már nem csak egy családnak, hanem egy egész törzsnek lett a lévitája. Egy komplett bálványimádást vezetett be egy komplett törzsben, és a ranglétrán egyel erőlébb lépett. Kicsibe elkezdte, és szép nagyban folytatta. Ne higgyétek azt a internacionális szavaival, hogy ez a halsz lesz a végső, nem. A bálványimádás mindig többet követel. Mindig többet követel. Nem fog megelégedni azzal. Az 5 perc játékból 10 perc lesz, a 10 percből fél óra. A tévénézésből szintén rengeteg ilyen dologban, ami kéri az idődet, kéri a pénzedet, kéri az energiádat. Miben fektetsz be a legtöbbet? Vizsgáld meg az életedbe. Mivel töltöd a napjaidat, szabadidődet, hogyan ápolod a kapcsolataidat, az Úrral való közösségedet, a szolgálatodat. Ez egy nagyon jó szűrője. Miben fektetsz be? Mi az, amire időt, pénzt, energiát szánsz? Ez mindent meg fog mutatni az értékrendedről. Hogy az Úrnak való szolgálatot keresed, az Úrral való közösséget keresed. És most nem jelenti azt, hogy nem lehet megnézni egy tévéműsort, nem lehet a közösségi médiával foglalkozni, nem erről beszélek, hanem az arányokról és a mértékről. Hogy mi az, ami a prioritás, mi az, ami előtérben van. Ezt mindig fontos, hogy megvizsgáljuk és megnézzük. Jó, tehát ez nagyon röviden a négy jellemzője a báványimádásnak, amit úgy érdemes megvizsgálni úgy alkalmanként az életünkben. Mert nagyon óvatosan szokott bejönni és beszüremkedni az életünkben, és nem szabad azzal csak elintézni, hogy ahogy mondtam, nincsenek már most szobrok a házunkban, vagy valami nagyon kirívó dolgok nincsenek, hogy Buddha szobor van ott, meg mindenféle ilyen kegytárgy, meg ilyesmi. Nem erre akarom kiegyezni a hangsúlyt, hanem azokra az alattomos, sunyi időnket, életünket, pénzünket megrabló dolgokra, amelyeket sokkal hasznosabban tudnánk eltölteni. És a Jelenések könyvben nem véletlenül figyelmezteti a keresztényeket arra, hogy kívül maradnak a báványimádók. Báványimádók nem örökölhetik az Isten királyságát. Ez ex-katedra kijelentés a Bibliában. És ezért fontos, hogy megőrizzük a szívünket minden egyes napon ezektől a szellemi erkölcsi tisztátalanságokról, és a következő alkalommal majd ezt szeretném egy kicsikét körüljárni, hogy hogyan jönnek ezek létre a mi életünkben a teljesség igénye nélkül. Az első az internacionális báványimádásnak a kezdete. Itt megnézzük, hogy hogyan fajul az Isten ismeret Noé korában. Egy picit Bábelnél már beszéltem erről. Aztán megnézzük az első két parancsolatot, hogy milyen a kijelentés alapú istenimádat, mert van olyan istenimádat, ami nem kijelentés alapú. Ez a bigottságnak a vallása, amikor az emberek nem megismerés szerint imádják Istent, hanem valamilyen istenképük van. Ez egy nagyon fontos dolog. Teofániákról lehet, hogy fogok beszélni, az egy másik típusú dolog. A báványimádás fizikai és szellemi következményei, hogy milyen következményei vannak, hogyha valaki báványokat imád. Ennek vannak fizikai következményei, vannak szellemi következményei, és kitérni még arra, hogy napjainkban milyen báványok vannak, amelyek elsősorban fenyegetik az életünket, fenyegetik a mindennapjainkat, és igazából, ahogy mondtam, sokszor olyan alattomos módon próbálják meg behálózni az életünket, próbálnak befurakodni az életünkbe, hogy észrevétlenül elkezdjék kifejteni, majd látni fogjuk, hogy milyen pusztító, romboló hatásokat és a gondolkodásmódunkat, az értékrendünket, az Istennel való közösségünket, az Úrra való kapcsolatunkat minél mélyebben, minél alaposabban fel tudja forgatni, tönkre tudja tenni. És ezért nem szabad megengedni az életünkben, hogy az Isten tisztelet, az Isten imádata mellett ezek a kis házi szentélyek kiépüljenek, ez a mi kis titkos életünk, amelyről azt gondoljuk, hogy ezek biztonságot és békességet adnak, mert jó-jó az Isten tisztelet, jó az igehirdetés, de van egy kis titkos életem, van egy ilyen kis titkos napi 2-3 órám, ami csak az enyém, és akkor ott mindenféle dolgot el tudok követni. Sokszor szennyes, tisztátalan dolgok is vannak ebben. És nagyon sok kereszténynek, nem is csúnya szó, hogy nagyon sok, de sok keresztény küszködik ma is, akár a pornófüggőséggel, az alkoholizmussal, a válás utáni csalódásból való felépülésből, rengeteg probléma van, ez igaz. De nem szabad megengedni, hogy ezek a kis magán szentélyek, ott még külön Isten tisztelete mellett létrejöjjenek, kialakuljanak bennünk. Ezektől óv, ahogy mondtam, az új szövetség, óv az ószövetség, és Isten haragját hozza az életünkre. Ez a legpusztítóbb következménye a báványimádásnak, amikor fizikai szinten is leépít bennünket az, hogy Istennek az ítélete van az életünkön, mert nem vagyunk hajlandók megtérni azokból a dolgokból, amikor a Szentlélek világosságában az igeolvasása mellett kiderültek a dolgok, és nem megyünk oda, és nem kezdjük el kidobálni őket, mint a zsidók a Hinnom völgyébe, és égetjük el. Na, ezekről fogunk egy picit majd a következő alkalommal, talán bele fog férni a következő részbe, és addig is bátorítok mindenkit, hogy az egyedül élő egy igaz Istent imádjuk, és neki szolgáljunk. Ne engedjük meg, hogy más Isten legyen az életünkbe. Akár faragott, akár nem faragott, akár képzeletbeli, akár valóságos, ne engedjük meg. Egyedül Jézus Krisztus, az Urak Urát imádjuk, tiszteljük, neki szolgáljunk. A mennyben is minden dicséret a megöletett báránynak szól. Legyen ez így a mi életünkben is. Amen.